Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt a sorozatunk első alkalmaként megírva találjuk, a Cselekedetek könyve 17. fejezetében, a 22-től a 25. versig a következőképpen. Pál ekkor kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Pálnak ezt a híres ige hirdetését megnyitásul kaptuk adventben, és aztán lett a sorozat alapja. Az adventi sorozatban még az előzmények kerültek elénk, most ismét maga az ige hirdetés van előttünk. Talán persze azt is mondhatjuk, hogy minek ezt újra elővenni, de hát egyrészt azóta mégiscsak eltett néhány hónap, és az ismétlés sem lenne feltétlen baj. Másrészt, és leginkább ez a fontos benne, hogy hát most kisebb részekben vehetjük elő, és ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy jobban elmélyedjünk ebben az üzenetben. Már adventkor is szó volt róla, hogy hát nem egy tipikus adventi ige szakasz ez a Areopagoszi beszéd, és hát ugyanígy elmondhatjuk joggal, hogy még kevésbé tipikus böjti ige hirdetési alapige ez, de ennek ellenére úgy vélem, hogy nem csak azért alkalmas böjtés sorozatnak, mert úgymond Isten igéje mindig alkalmas böjtre is alkalmas akkor, hanem azon túl is vágyom arra, hogy megszólítson minket ez az ige szakasz, és remélhetőleg a mai szakaszban is ez ki fog derülni, és bízunk benne, hogy minden alkalommal azért találunk benne valami módon a böjtre való speciálisabb üzenetet is az általánosak mellett. Hát első lépésben egy kicsit legyen még szó általánosan erről az Areopagoszi beszédről és annak különféle vonásairól, mert van ilyen tanulsága is az apostolnak, hogy hát hogyan is ragadja meg ezt az alkalmat, amikor szinte számon kérik őt, hogy hát adjad elő a tanításodat, mert olyan furcsa új dolgokat vallasz itt nekünk, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy miféle filozófia ez. Hiszen emlékezzünk, hogy a görögök valójában ezt hát úgymond a filozófia kategóriába sorolták, ami akkor nem volt annyira materialista és ateista, mint manapság, tehát ebbe a vallásosság is belefért az ilyen filozófiákba. Ami a formai részt illeti az apostol ige hirdetésében, azt látjuk, hogy nagyon rugalmas. Ugyanakkor a tartalmát tekintve nagyon is szigorú és hűséges ahhoz a isteni küldetéshez, amit kapott Jézustól. Tehát a formája az nagyon alkalmazkodik a hallgatóihoz, de az ige hirdetés tartalmában már nincsen ilyenfajta alkalmazkodás, ott bizony a hallgatóknak kell Isten igéhez alkalmazkodniuk. És ez mindannyiunknak lehet tanulság, nem csak lelkészek számára, mert hát valójában minden egyes kereszténynek mérlegre kell tennie, hogy mennyiben igazodom emberekhez, az ő véleményükhöz, mennyire adok arra, hogy hát aszerint beszéljek, ahogy ők gondolkodhatnak, és emiatt a tartalomban kell módosítani, illetve mennyiben Istenhez ragaszkodom, és ő hozzá viszonyulok ilyenkor, és ő hozzá alkalmazkodom. Manapság divat azt mondani, hogy a jó ige hirdetés a hallgatóság élethelyzetéből indul ki, és aztán valahogy onnan vezet el Istenhez, mert így lehet őket lekötni, úgymond így lehet érdekessé tenni, és érdekelté tenni őket az ige hirdetésben. És ez tényleg vonzó vélemény, de azért tegyük fel azt a kérdést is, hogy ez mire alapul. Mert ha mi evangélikusok vagyunk, azaz az evangélium egyháza, akkor ugye a legfőbb alapnak Krisztus és az ő igéjét kell tekintenünk. Csak akkor hogyan lehetséges az, hogy ezt az elvet nem az igéből eredeztetjük, hanem az emberi szempontokból építjük fel. Mi szüksége lehet valakinek, mint ige hallgatónak erre? Hát egész szélsőséges esetben akkor legyinthetnénk, hogy nem is kell igét hirdetni, mert hát ezt az emberek nem igénylik. De Pál egészen más utat jár, mint ez a modern divat. Ő bizony mind a mellett is, hogy felhasználja a hallgatóinak a körülményeit, a gondolkodásukat, az, hogy milyen a szemléletük, az ismeretük, ezt akkor is csak a bevezetés első mondatára használja, és utána a saját üzenetét fogalmazza meg, ami hát abban az értelemben saját, csak hogy ezt kapta Istentől megbízatásul. Tehát Isten igéjéből indul ki, és abból jut el a hallgatóság élethelyzetéhez, fordított utat jár tehát. Így is mondhatjuk, hogy az evangéliumot alkalmazza a hallgatóira, nem pedig a hallgatói helyzetét alkalmazza az evangéliumra. És ez lényeges különbség. Mert az örök ember örökké maga körül forog. Mindig azzal foglalkozik, hogy engem miért most, én milyen helyzetben vagyok, milyen szükségleteim vannak, és ez ki fogja nekem majd kielégíteni. Az evangélium azonban ilyen értelemben nem ember központú, hanem Krisztus központú, evangélium központú, ige központú. És éppen ezért ne is azt várd, hogy Isten kezdje azzal, hogy neked milyen problémáid vannak, vagy milyen sikereid éppen, hogy milyen bánataid és örömeid vannak, hogy milyen nehézségeid és éppen könnyebbségeid vannak az életben, és aztán arra adjon valamiféle megoldást. Mert ő nem azért jött el, hogy az életed problémáit megoldja, és aztán esetleg majd még hitre is jut valamennyi, ahogyan mi gondolkodnánk. Urunk azt nagyon jól tudja, hogy ennek fordítva kell lennie. Aki eljut először is a Krisztus hitre, annak tudnak megoldódni a gondjai az életében is. És sok ember életén látjuk, hogy amíg ez nem rendeződik, addig kínlódhat, erőlködhet, sok mindent csinált, és mégis az lesz az eredmény, hogy nincs helyén az élete. Mert nem tanulja meg, hát ha emberi gyarló lehetőségeink között is, de valamiképpen Isten szemével látni a világot, a környezetét és saját magát. Akkor mindig elégedetlen az ember, akkor mindig többre vágyik, akkor sose jó az, úgy, ahogy van, és nem tud megelégedni azzal, amit Isten kitűzött elé. De ha megtörténik a Krisztusban való fordulat, akkor az egész életét átértékeli. Hát így járt persze az apostol is. Nagyon vallásos volt az a buzgalom, amivel üldözte a keresztényeket, de az egész a feje tetejére állt. És ha nem is mindenkinek adatik meg ilyen gyökeres fajta változás és ilyen nagy fordulat, de alapvetően minden kereszténynek ezt át kellett szerélni. Hogy az ember központú életemből valahogy átfordulok az Isten központúba, és már nem az az elsődleges, hogy velem mi van, nekem mire van szükségem, én milyen vagyok, hanem igyekszem ahhoz az Istenhez idomulni, aki mellesleg a teremtőnk is. És hát ezzel a szemmel tekintsünk a kezdő mondatra, amelyben Pál mintegy megdicséri az aténiakat, hogy hát milyen vallásosak. Az ókorban híresek voltak a maguk vallásosságáról, hogy az aténiak még Görögországon belül is és a világban is hát vallásos emberek voltak, de hát tudjuk azért az adventi sorozatból azt, hogy Pál apostol ezt magában hogyan élte meg. Járt a várost, és háborgott a lelke a sok bálvány láttán. És arra tanít ez a mégis így megfogalmazott kezdő mondat, hogy az apostol mélyebbre is lehatolt a látásával. Többet vett észre, mint amit pusztán a szem meglát, és azt a titokzatos réteget is észrevette, hogy ha helytelen módon is, de ebben a vallásosságban valahol mégiscsak ott rejlik az emberi vágy Isten után. Akkor is, ha ezt rosszul tette, vagy rossz helyen kereste. De azt is észreveszi ugyanakkor az apostol, és ezt tulajdonképpen elmondja itt az aténieknek, hogy nincsen alulról fölfelé vezető út. Csak az az út van, ahogy Isten lejött szó szerint emberi is lett Jézusban, és alászállt a legmélyebb emberi nyomorúságainkba is, akár olyan értelemben is, hogy hát most így mennybe menetel utáni állapotokat tekintve, és csak Isten az, aki lenyúlhat ide hozzánk ebbe a világba, és nem mi vagyunk azok, akik felkapaszkodhatunk. Bármennyi bálványt készítünk, bárhány oltárt állítunk az ismertnek tartott és az ismeretlennek tartott isteneknek. Ez az út, ez lehetetlen, hogy Istent elérje. És éppen ezért van az is, hogy nem pusztán dicsérő szavakról van itt szó. Van bizony benne némi irónia is. Már abban magában is, ahogy a vallásosságukat azzal jellemzi, hogy hát számtalan istenetek van, ugye sok oltárt építettetek, és ezen felül mégis úgy érzitek, hogy ez kevés, hogy valami még lehet, hogy hibázik, és a biztonság kedvéért tettetek ide egy másik oltárt, hogy nehogy valamelyik Isten, akit nem ismertek, megsértődjön. Hát neki is kell egy. És aztán azt a meglepő megfogalmazást használja, és nagyon merész is tulajdonképpen, az apostol azt mondja, hogy na én ezt az Istent jöttem hirdetni közétek, akit így ismeretlenül ezzel az oltárral imádtok. Ugyanakkor a görög kifejezés is sokat rejt magában a gúny oldaláról is, mert a démon szó bújik meg benne. Hogy tulajdonképpen az ókori klasszikus íróknál, tehát nem a vallásos irodalomban, és végképp nem a zsidóság körében, mert az világos, hogy a zsoltárban is egyfajta gúny jelent meg abban, amikor elmondja a zsoltár író, hogy hát hiába van ezeknek a bálványoknak szeme, füle, szája, karaja, semmit nem tudnak csinálni. Tehát most nem csak ők, a zsidók mondják ezt a bálványokra, hanem tulajdonképpen, amikor az ókori írók ezt a szót használták, amit most itt az apostol, akkor ezt negatív értelemben mondták. Hogy babonás, démonhívő, bálványimádó ez az aténi népesség tulajdonképpen. Hát ezzel szembesíti a másik oldalról így finoman, de mégiscsak kifejezésre juttatja ezt is. És hát bizony még azt tapasztaljuk, hogy vallásos keresztény körökben is ezt mi pozitív csengéssel használjuk, tehát máshogy, mint ahogy itt a Szentírásban előkerül, tehát hogy mennyire vallásosak vagyunk, az úgy dicsérendő, pedig hát ha belegondolunk, akkor ez a kifejezés, ez inkább azt jelenti, hogy akkor mi démon és bálványhívők vagyunk ilyenkor. Olyan ember, aki az igaz Isten helyett a démonokat és a különféle bálványokat imádja. Nem Krisztus hívő, hanem vallásos. Tehát van egy ilyen fajta ellentét is ugyanakkor. Én magam is jobban szeretem ezért a hitet kiemelni, vagy a keresztény voltot, mint a vallás, mert hát sok vallás van, ráadásul tudjuk jól a Földön, hát egyetlen egy vallás az, vagy másfél vallása úgy tetszik, ami ezt az egy Istent imádja, és nem pedig másfajta módon próbál Istenhez közelíteni. Szerintem nyilván ott van gyökérként a zsidóság, még ha ők a messiást nem is fogadják el, és ilyen értelme a megváltás még számukra elérhetetlen ebben az állapotban, és hát maga ugye Jézussal eljött kereszténység. Tehát minden esetre valóban vallásos város volt ez az Atén, és ezt jól igazolja viszont, hogy ez a vallásosság, ez valóban ilyesfajta babonás és démonhívő, bálványimádó vallásosság, hogy tele vannak istenekkel, és az ókori írók meg is fogalmazták, hogy több istene van az aténieknek, mint lakosuk. Mindenki megfigyelheti, hogy ez a beszéd Pál apostoltól nagyon különbözik attól, amit máskor szokott elmondani, ugyanis azokat a zsinagógákban a zsidóknak mondta. Az nem jelenti, hogy most más gondolna persze, de azt tudja, hogy más módon kell kifejeznie magát, hiszen nem tételezhet fel ismertnek olyan alapvető dolgokat, mint a zsidóság esetén. Ja, és az őket foglalkoztató, mármint az aténieket foglalkoztató témákból kell annyiban kiindulnia, hogy azt fogják tudni ők megragadni, és onnan vezeti aztán a gondolat meneteit, ezért használ filozófiai, művészeti és tudományos dolgokat is, hiszen filozófusok, a művészeket, tudósokkal van most körülvéve. Ezeknek a szellemi eszköztárát alkalmazza, és éppen ezért áttételesebben és rejtettebben jelenik meg a szentírási gyökér, de ettől még ott van az ő beszédében. Akkor is, ha nem azt mondja, hogy na hát ez itt van és itt van megírva, és ugye nem bibliai ige helyekkel dobálózik, de attól az apostol nagyon erőteljesen használja a bibliai hátteret. És ott is nyilvánvaló ez, hogy ilyen merészen nyitja meg a bizonyság tételét, hogy ez az ismeretlen Isten, ez tulajdonképpen azonos azzal, akit én hirdetek. És meglepő, hogy azt mondja, hát ti tulajdonképpen azt az Istent imádjátok valójában ezzel az oltárral, akit én hirdetni fogok most nektek. Ismeretlenül is őt imádtátok. És ezért egyetlen egy körmondat csupán, tehát a bevezetés, aztán már is rátér a lényegre. Az, hogy ő Krisztus követségében jár. És persze Lukács minden bizonnyal egy tömör összefoglalását adta az ige hirdetésnek, és nem a lejegyzését, de az arányok akkor is árulkodnak, tehát minden bizonnyal több mondatot fordíthatott azért a bevezetésre, de mégis az arány árulkodó, hogy egy mondat a leírt változatban, és sok mondat, ami aztán már arról szól, amivel megbízatott az apostol. Ennyi a kapcsolópont a körülálló aténiekkel. De vajon úgy kellene akkor érteni az apostol kijelentését, miszerint azt az Istent hirdeti az aténiaknak, akiket ők ismeretlenül tisztelnek az oltárral? Jóvá hagyná mondjuk ezzel a pogány vallásosságukat, a kultuszukat? És hogy nekünk is valami értelme nagyvonalúan kéne így kezelni más vallásokat és más embereket? De hát nem ez az igazság, tehát azt azért kell tudni, hogy ez a helyesbítéshez való kapcsolópont az apostol számára, és azért tér át pont arra, hogy na most akkor tessék odafigyelni, innen ki tudunk indulni, mint közös alapról, de most megmutatom nektek, hogy ki az az Isten is, akit én most elhoztam közétek és hirdetem. Bizonyára, ugye Isten létezésében ilyen értelemben egyet érthetnek, hiszen hát vannak bálványaik, ilyen értelemben kisbetűs, de isteneik, hát ebből ki tud indulni az apostol. És lehetne úgy gondolni, akkor egyik rendszerből át kell térni a másikba, ha megtérnek Krisztushoz, a régi istenektől átfordulni egy új Istenhez. De most az apostol azt a meglepő fogalmazást használja, hogy ez már eleve ugyanaz az Isten, csak most tessék őt jól megismerni. De a kritika is tudjuk jól, hogy ott van, hiszen aztán a folytatásban, ha az adventi ige szakaszra még visszaemlékezünk, ott van azért az a kifejezés is, hogy a tudatlanság időszakait elnézte Isten, de most, és akkor jön a most, hogy most mindenki térjen meg. Most ezt a hibát, vagy ezt a tévedést, ami a ti hitetekben volt, ami a ti ismeretlen Isten imádatotokban volt, ezt most tessék a helyére zökkenteni. Tehát nem meghagyja őket ebben, és nem jóvá írja azt, hogy hát azért az is Isten keresés, mert sokszor azt hiszük, hogy hát az is elég, ha valaki keresi Istent, és ne lenne fontos, hogy hol keresi, és hogyan keresi. Mi tehát a keresztény üzenet olyanoknak, akik pogányként, ateistaként hallgatják Isten igéjét? Miképpen is kellene mondjuk elvinni az evangéliumot a misszionáriusoknak, távoli földrészek lakóihoz, akik sose hallottak Krisztusról, de még a zsidóság istenéről sem. Hát a misszionáriusok is mondják, hogy a pogányokat Istenről tanítani leginkább úgy lehet, hogy a teremtéssel kezdjük. És pontosan ez, amit Pál apostol is tesz. A zsinagógában nem szokta ilyen korán kezdeni, mert világos volt mindenki számára a teremtés, nem csak hogy ismert, hanem értelemszerűen elfogadott tény volt. Ott inkább Jézus személye körül forognak a viták a zsidósággal, tehát elég arra mutatni, hogy ez hogy illik bele a zsidó hitvilágba, és éppen ezért mondjuk az ősatyáktól indul el, vagy még később Dávidtól indul el, és mutatja be, hogy a róla szóló messiási proféciák hogyan valósultak meg Krisztusban. Hát most ezt nem teheti meg, hiszen fogalmuk sincs Dávidról ezeknek a pogányoknak, fogalmuk sincs az ősatyákról. Hát legjobb esetben, ha hírből hallottak azért valamit, mint valamiféle általános műveltség, de hát nem volt elterjedt azért ennyire a zsidóság tanítása. Tehát visszanyúlik oda, ahol közös pontjukban el tud indulni, és aztán onnan vezeti őket tovább. Tehát világossá teszi, hogy bár a vallások, a babonaságok, a bálványok, az emberi vágyak kivetítései, az emberi igényeknek próbál valami módon alapot teremteni, illetve azt kielégíteni, de hozzá teszi, hogy az igazi Isten valami egészen más. Mondhatjuk még, nem az emberek találták ki Istent, hanem Isten találja ki az embert, akkor sem az emberek alkottak bálványokat. De valójában Isten teremtette az embert. Persze megvolt a görögöknek is erre a mondaviláguk, hogy hogyan jött létre ez a világ. Megvan a modern embernek is a tudományos mondavilága arra, hogy miként jött létre az univerzum, és sok emberi gondolatot lehetne ezzel kapcsolatban, és sokféle elképzelés összegyűjteni, de hát nem Isten szava ez. Az ő szava mégis világosan leteszi a voksot a teremtés valósága mellett, és ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hát ezt a Teremtő Istent hirdeti meg az apostol az aténieknek, és mindannyiunknak persze, és enélkül lehetetlen is igazi vallásosságra jutni. Ugyanakkor ez még önmagában nem elegendő, ez még csak a beszédnek az eleje, úgymond az opera nyitánya, tehát nem arról van szó, hogy ezzel mindent elmondott volna az apostol, hanem csak arról van szó, hogy ezzel megtettük az első lépést. És hát ezért teszi tehát hozzá, hogy akkor most, ha ezt úgymond tisztáztuk, ez számotokra is világos, hogy ez a világ nem csak úgy ide pottyant, hanem egy teremtő alkotás, akkor most tudjátok meg, hogy én az ő követe vagyok. Eddig talán nem fedeztük fel a böjtre vonatkozó mondani valót, és lehet, hogy persze csak nem kutattunk eléggé utána, és nem sikerült kiásni. Mindegy, mert a záró gondolat ad bőven adalékot arra, hogy egy hétig elmélkedjünk aztán böjti csendességként ezen, hiszen a teremtésnek vannak következményei az ismeretlen Istennek állított oltárral kapcsolatban is, de ugyanúgy a magunk vallásos életével, démon imádó erőfeszítéseinkkel kapcsolatban is. És annak érdekében, hogy lássuk, hogy az apostol nem a hallgatóihoz idomul az ige hirdetés tartalmában sem, de tulajdonképpen retorikai fordulataiban sem, hanem a Szentíráshoz tegyünk egy kis próbát, úgymond, és tegyük próbára a Biblia ismeretünket, pár másodperc erejéig próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen ószövetségi példát hozhatnánk fel ezekre a mondatokra, hogy a Teremtő nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára. A rövid szünetet megtörve, akár megerősítésül szolgálhat, akár egy kicsit segítségül, de gondoljunk a salamoni templom felszentelésére. Az apostol aténi szavai igazából azt a mondandót fejezik ki, amiket a király a templom szentelő imádságában is megfogalmaz. Ezt mondja Salamon, hogy de vajon lakhatik-e Isten a földön, hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Tehát Salamon jól tudja azt, hogy Isten nem egy meghatározott épületben lakik, és ő nem valamiféle dzsinn, akit egy palacba be lehet zárni, és akkor ott van, és azon kívül ne lenne. Ő betölti az egész világ mindenséget. Más oldala, hogy azért azt kéri, hogy ez a templom legyen azért különleges hely, ahol Isten meghallgatja az imádságokat, de nem azért, mert ott lakna csak, és ott lehetne őt imádni, hanem azért, mert emberileg van egyfajta közvetlenebb kapcsolatunk akkor, amikor olyan helyszíneken járunk, amik direkt az Isten tiszteletnek a helyszínei. Tehát felszínen a hallgatókhoz alkalmazkodás művésze az apostol ebben az ige hirdetésben, a mélyben ugyanakkor az igében gyökerezik a mondani valója. És ezért tudja bemutatni a Teremtő Urat úgy, hogy egyben bizony kritikát is mond a bálvány templomok és a bálvány oltárok és az egész bálvány kultusz felett. És ezen utolsónak megpendített húrokat tekintve már talán észrevesszük, hogy hát böjtre épp lehet ez téma számunkra ebben a szakaszban, és most így fogalmazhatjuk meg egy kicsit, hogy böjtöljük meg az emberi csinálmányainkat. Zsoltáros kifejezése is volt ez a csinálmány. Mert hát Isten nem lakik ilyesfajta emberkéz vagy emberi elme által gyártott kő, vagy éppen ide a templomokban. ő ugyebár sem a templomhegyen Jeruzsálemben, sem a Garizim hegyen nem kéri, hogy imádjuk őt, amint az Jézus samáriai asszonynak elmondja világosan, sem a magunk temploma, vagy éppen itt a gyülekezeti termel, nem az a hely, amihez köthető lenne Isten imádata, mint egyedüli helyszín. Mert ő olyanokat keres, mondja Jézus, akik lélekben és igazságban imádják őt. És hát meg kell vallani, hogy hát ez, amit az Istenről hirdet itt az apostol, az nem illeszkedik bele a hallgató gondolatvilágába. Nem próbálja ahhoz csiszolni, hogy hát jobban elfogadják esetleg, mert az a tudja, hogy meghamisítaná az üzenetet. Az ő elképzeléséget ez szétfeszíti, vagy talán egyenesen szétrombantja, és bizony a magunk vallásossága az gyakran derül ki, hogy ilyen, mint ezek is, hogy Isten szemében ez egy puszta démonhit és bálványimádás. A közvélekedéssel szemben a böjt nem azt jelenti, hogy megtürtőztetjük a hasunkat, végképp nem azt, hogy fogyókúrázunk. Ez legfeljebb azoknak lehetne a feladatuk, akire illik Pál apostol szava, mint a Bibliaórán nem is olyan régen előkerült, a tévtanítókra mondja a harmadik fejezetben, hogy az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Hát amíg földi dolgokkal törődünk, hát a hasunk is ilyen valójában, addig eltévesztjük az irányt. Addig mi is csak ilyen földiek maradunk. Hát a böjtölés lényege valójában az, hogy lemondunk számunkra valami kedvesről, de nem azért, hogy ezáltal szegényebbek legyünk, hanem éppen ellenkezőleg, hogy meggazdagodjunk általa. Mert hát vagy eleve olyasmiről mondunk le, ami akadályoz minket abban, hogy megváltunk, a még szoros közösségbe kerüljünk, akkor végképp ettől meg kell szabadulnunk, vagy egy önmagában amúgy jó dolgot mondunk így le, ami lehet, hogy akár szükséges egyenesen, hát hiszen az étkezés, a táplálkozás az létfenntartási dolgunk, de mégis böjt idejében ezt is inkább az elcsendesedésre, az imádságra, igeolvasásra és igehallgatásra használjuk, vagy ha úgy tetszik, akkor Krisztusban, mint szőlőtőben való erőteljesebb meggyökerezésünkre. A böjti lemondás lényege tehát az, hogy lemondjunk végre arról, amit mi tettünk, ami a saját kezünk csinálmánya, amit mi mondhatunk, és helyette átadjuk magunkat annak, amit Isten cselekszik az életünkben, amit Krisztus szava mond nekünk. Tehát a böjtölés ezért a megváltásban való részesedés mérhetetlen ajándékát kínálja nekünk. És olyan ez, mint a földbe rejtett kincs példázata, hogy sokkal többet, ha nem is ugyanolyan kategóriájút, és éppen nem földi ajándékokat kapunk cserébe, de sokkal értékesebbet. Böjtben tegyünk hát le bátran mindent, mindazt a vallásosságot, amely a magunk erőfeszítésein alapul, amit mi akarunk tenni, akár Istenért. Lehet, hogy úgy járunk, mint Saul, aki Istenért üldözi a kereszténységet. És ezt tudjuk letenni, mint Pál, aki ezt most már elhagyja, és helyette Jézus tudja szolgálni. Tegyünk le a magunk erőfeszítéseiből táplálkozó dolgokról. A Teremtő ugyanis nem egy olyasfajta adószedő, aki vallásos fizető eszközt igyekszik rajtunk behajtani, és hát így kéri a teljesítményünket, hanem ő egy végtelenül gazdag ajándékozó, aki mindent megadott nekünk eddig is, és ezután is megad, ami az üdvösségünket és életünket szolgálja. Hát ezért záródik ez a mai részlet is azzal, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Mindent tőle kapunk. Isten az, aki biztosítja az emberi élethez szükséges dolgokat. Az anyagi szükségletet is. A sztoikusoknak szól, ezeknek a filozófusoknak ez nagyon, hiszen ők az életüket hozzá akarták igazítani a kozmoszhoz, a világegyetemhez, annak a szándékához. És ilyen értelemben Pál most tényleg ott kezdi a beszédét, ahol a hallgatók tartanak, de onnan akarja elvezetni őket a helyes irányba. El a helytelen fogalmaktól, a helytelen gondolatoktól, a helytelen kultusztól, vallásosságtól oda terelni az élő Jézus Krisztushoz. Hiszen pont ez valóban a böjt. Arról mondunk le, ami, ami a helytelen, ami Isten szemében csak távolságot növelő tényező a vele való kapcsolatunkban, és arra akar átterelni minket a böjtidő, ami egyre szorosabbra vonja Jézussal, mint megváltónkkal a kapcsolatunkat. Ámen. Imádkozzunk. Csillagoknak alkotója, világ mindenség teremtője, böjti bűnbánattal valljuk meg neked, hogy bizony sok oltárunk van lelki szentélyeinkben, különféle istenekkel. Lehet, hogy épp a hasunk az istenünk. Lehet, hogy épp a magunk gyártotta vallásosságunk, babonaságunk. Lehet, hogy éppen saját élet filozófiánk az istenünk. Te azonban kijelentetted magadat, mint a mindenség teremtője, mint néped megváltója. Áldunk téged jóságodért, áldunk téged igazságodért, és áldunk mérhetetlen szeretetedért, hiszen éppen azért szólsz igét hírnökei által, éppen azért jöttél el fiadban közénk, hogy elvedd tőlünk a bálványainkat, babonaságunkat, hamis vallásosságunkat. Te magad is megkísértettél, Jézusunk, miután a pusztában böjtöltél. Te magad is válladra vetted az igaz hit keresztjét, taníts minket is erre. Ám az igazság megvalljuk az, hogy erőtlenek és tehetetlenek vagyunk. Ezért hozzád fohászkodunk erőért és kérünk, te magad végezd el bennünk, hogy hitre jussunk. Te magad vezess minket naponta a hit és megtérés útján. Te magad mutasd meg nekünk egyenként, hogy miben is kell böjtölnünk az idei húsvétra készülve, hiszen te jól tudod, hogy ahányfélék vagyunk, annyi a vallásosságunk, és annál is több a bálványunk. Így ahányfélék, annyi módon kell böjtölnünk. Mutasd meg hát mindenható Istenünk, mit kell letennünk életünkből ahhoz, hogy te hozzád kötődhessünk, hogy megváltottaid seregébe állhassunk. Hiszen fiadat éppen azért küldted, hogy vére megtisztítson babonás vallásosságunkból. Az ő nevében és az ő felhatalmazásával fejezzük be imádságunkat a tőle tanult szavakkal. Mi atyánk,